amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Már elérhető az a weboldal, amely közérthető formában mutatja be a digitális állampolgárság programot és annak ütemezését, valamint a készülő mobil alkalmazást. A portál ismerteti a digitális állampolgárság program mobil applikáció induló funkcióit, a várható fejlesztéseket, továbbá tájékoztatást nyújt arról is, hogyan és milyen feltételekkel működik majd a regisztráció, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az applikáció első alapfunkciói között a felhasználók megtekinthetik és továbbíthatják alapvető személyes adataikat, valamint a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő gépjárműveiket. A mobil alkalmazás ezek mellett biztosítja majd minden felhasználónak a minősített elektronikus aláírást. 4 hét múlva lesz a voksolás Magyarországon. Június 9-én az Európai Parlament magyar tagjainak választását, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választását tartják. Még 4 napig, május 15-éig kérhetik a regisztrációjukat a június 9-i Európai Parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező és Magyarországon, illetve az Európai Unió területén kívül élő magyar állampolgár szavazhat levélben, illetve az Európai Unió területén kívül élő magyar állampolgár szavazhat levélben, aki a regisztrációs kérelmét május 15-én 16 óráig benyújtja. A Nemzeti Választási Iroda ma reggeli nyilvántartása szerint jelenleg mintegy 126.371 levélben szavazó szerepel a névjegyzékben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai 2024. május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt, közölte az adóhatóság a Magyar Távirati Irodával. Kiemelték, a tervezetekkel kapcsolatban általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV infóvonalon a 1819-es telefonszámon. Együttműködési megállapodást kötött a Gondos Óra Program és a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A cél a tájékoztatás és a koordináció, később pedig a 65 évesnél idősebbek gördülékenyebb gyógyszerhez jutása. Hétfőn ismét változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében 4 forintos csökkenés, míg a gázolaj esetében 2 forintos emelkedés várható. Ezzel a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 612, a gázolai 609 forint lesz. Átadták a megújult Kressz Parkot a Városligetben. A beruházása 1,2 milliárd forintból valósult meg. Bán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa kiemelte, célként jelölte meg, hogy az évtized végére a Városliget Európa legkomplexebb kulturális parkja legyen. Megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat velencei tavi vízi sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az eseményegyben a velencei tavi vízi sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a velencei tavi vízi sportszövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Híreink végén az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet, és a záporok, zivatarok is megszűnnek. Hazánk nagy részén derült lesz az ég, a nyugati északnyugati határszélen fordulhatnak elő felhős körzetek. A keleti szél több helyen erős lehet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között alakul, a szélárnyékos helyeken azonban ennél hidegebb is lehet, főként az északi völgyekben fagypont köré is lehűlhet a levegő.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmadia darab nővérekkel Papildikó kolléganőm beszélget.
Évente 2 lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság szentmise alkalmával a nővérek felé.
Most itt a közösség 4 tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci család tagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, érdem élnek a ciszterci nővérek.
Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatnia az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, hogy nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz akár. Én tiszteleti iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokba. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet, meg egyebet igényel, és jó felkészülni arra, szerintem, meg szerintünk, és ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra, pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösség életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára, a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
A megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mindhalálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása. És ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallás élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely, Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken, mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem itt történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatás az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára. Ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen, visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni, akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A Ciszterci Nővérek Kismarosi Rendházának mindennapjairól Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmadi Adarab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Kojsza Péter szerkesztő vagyok. Mai adásunkban két életutat ismerhetnek meg. Mindketten már gyermekkorukban közel kerültek az egyházzenéhez, és máig ezen a területen végeznek szolgálatot. Férj és feleség. Tartsanak velünk! Kis Zoltán orgonaművész, református lelkés családban nőtt fel. A szüleitől 10 évesen kapott ajándékba egy zongorát, ez volt az, ami elindította a zenei pályán. Mindig is orgonista szeretett volna lenni, de az érettségi után műszaki pályára kényszerült, és gépészmérnökként végzett a Temesvári Egyetemen. Később viszont megvalósította az álmát. Jelenleg a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom organistája. Vele beszélget a következő percekben Sípos Brigitta.
Mit jelentett a múlt századnak a közepén lelkis családban felnőni Páciumban? Milyen nehézségei és szépségei voltak ennek az életszakasznak?
Hát elsősorban azt kell mondanom, hogy egy hamis önbizalmat adott a lelkés családba való felnevekedés, ugyanis egy 300 lelkes faluba volt édesapám református lelkész, mindenki magyar volt, és ott azért felnéztek a lelkészre, és így mi rendkívüli helyzetben voltunk, és egy kicsit utána, amikor elkerültünk, úgymond a nagyvilágba, kikerültünk ebből a kis közösségből, akkor jött az arcúcsapás, mert kiderült, hogy ebből semmi nem igaz, ebből a létből, ami mi megtapasztaltunk, és onnantól kezdve igazából elég nehéz volt, mert meg kellett tapasztalni azt, hogy lelkész gyerekként az osztálytársaink kigúnyoltak azért, mert lelkész volt az édesapám. Később, amikor felsőbb osztályba kerültem, vagy az egyetemre, akkor meg már ki sem mertük ejteni ezt a szót, hogy református lelkész, mert egyenesen üldözöttek lettünk volna, vagy lehet, hogy voltunk is, mert igazából nagyon féltek a református lelkészektől a múlt század 70-es, 80-as éveiben. Tehát ez egy kettős dolog volt. Egyrészt volt a családnak a védő közege, ami nagyon jól esett, és úgy gondolom, hogy egy nagyon boldog gyermekkorunk lehetett. Másrészt, amikor kikerültünk a családból és felnőttünk, akkor meg kellett tapasztalni, hogy bizony nagyon kemény világban élünk, így mond.
Abból, amit leírt magáról, az derült ki, hogy a szülők odafigyeltek a gyerekekre, és valamilyen oknál fogva 10 évesen ajándékban kapott egy zongorát, ami úgymond elindította a zenei pályán. Nyilván ennek lehetett előzménye.
Természetesen így volt. Édesanyám családjában az anyai nagyapám amatőr hegedűs volt, még abban az időben, abban a faluban, ahol ők laktak, ilyen úgymond népi zenekar is volt, és ő volt ennek a zenekarnak a prímása, és hát fültanúk szerint nagyon szépen hegedülhetett. Én már nem hallhattam ezt az ő hegedűjátékát, és gondolom, hogy innen eredeztethető az, hogy édesanyámnak is volt egy olyan vágya, hogy hát ha ő nem is tanult hangszeren, nem tanult zenét, akkor legalább az ő gyerekei tanuljanak, és így aztán 10 éves koromban kaptunk egy zongorát nővéremmel együtt, és hát remélték, hogy hát ezen a hangszeren tanulni fogunk, és valóban így volt. Én nagyon szerettem a zongorát, úgyhogy gyerekkoromnak volt olyan időszaka, amikor az egyetlen kikapcsolódásom az a zongorázás volt.
Lehet genetikailag örökölni a zenéhez való vonzódást?
Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és azt tapasztalom most már tanárként is, hogy az olyan gyerekek, akiknek a felmenői között legalább egy, még ha amatőr zenész is volt, azok sokkal érzékenyebbek a zenére. Persze van olyan, akinek nincs, és mégis nagyon tehetséges, és hát a zenei életben azért van erre példa, meg volt példa, hogy minden előzmény nélkül valaki nagyon-nagyon kiugró tehetség lett. Nem azért mondom, mintha én az lennék, csak valamilyen affinitásom azért nekem is szerintem genetikai okokból volt a zenére, és akkor itt nem is említettem, hogy édesapám, ugye, aki református lelkész volt, ő is játszott hegedűn, és nagyon szép tenor hangja volt. Annak idején Irinyben, ahol lelkész volt, nem volt kántor, hanem ő vezette a gyülekezet énekét, és volt egy férfi dalárda, akiket szintén ő irányított.
Akkor ez egyfajta szocializáció is a genetika mellett.
Így van, így van. Tehát azt is mondhatnunk, hogy van egy öröklött dolog a dologban, és hát van egy szerencsés együttállás az, amikor az ember egy olyan közegbe kerül, ahol ez a zene azért ott van, és hát könnyebb erre ráhangolódni.
Nagy Károlyban indult a zenei pálya, és azzal, hogy kiváló oktatói voltak, kik voltak ezek a kiváló oktatók, és mi az eredményes zenepedagógiának a titka?
Két zongoratanárom is volt, Márton Ferenc református lelkész volt az első, aki kezdett velem foglalkozni, meg kell mondani, hogy nagyon magas szintű szakmaisággal, és utána kerültem Visnyainé Kondor Ágnes tanárnőhöz, ő már Nagy Károlyba tanított zongorázni, aki szintén nagyon széles látókörű zenész volt, és nagyon sok mindent csinált, többek között gyűjtött is síratókat például a környékről. A másik kérdésre a válasz, az én esetemben el tudom mondani, hogy mi volt a titka. A titka az volt, hogy oldhatatlan vonzalma volt a tanulónak a zene iránt és a zongorázás iránt. És szerintem a legtöbb esetben, ha közös a siker, tanár és diáknak közös a siker, akkor az egyik oldalon biztos, hogy ez áll, hogy a tanulónak oldhatatlan vágya a zenével foglalkozni. Az én esetemben is ez volt.
És mégsem zenei pályára ment.
Igen, igen. Hát nagyon szerettem volna gyerekkorom óta orgonista lenni, de éppen azokban az években, amikor érettségiztem egyébként az idén 40 éve ennek, hozottak egy olyan döntést az akkori romániai felsőoktatásban, a zeneművészeti felsőoktatásban, hogy az orgona szakot azt megszüntették, ez a kolozsvári zeneművészeti főiskolán volt, és nem nagyon volt más lehetőségem, és ugye abban a korszakban az erőszakos iparosítás korszakát éltük, és hát volt egy olyan alternatíva, hogy na jó, hát akkor a műszaki pályát válasszam, és hát így kerültem a műszaki pályára, és a Temesvári Műszaki Egyetemen diplomáztam később.
És miből diplomázott?
Ott gépészmérnök szakon diplomáztam.
És nem voltak ezek hiába való évek?
De sajnos azt kell mondanom, hogy valóban hiába való évek voltak. Tehát jó lett volna ezt az igen nagy kerülőt elkerülni, és rögtön a szakmába kerülni. Azt gondolom, hogy sokkal előrébb járnék. De hát ez így alakult, ezzel nem tudok változtatni.
Jön magáról, mit tanult ebben a pár évben, amit veszteglésen töltött?
Alkalmazkodás talán. Esti tagozaton végeztem az egyetemet Temesváron, mellette különböző gyárakba jártam ki dolgozni, koránkeléssel. És egy olyan közegbe kerültem, hogy Temesvár már akkor román túlsúlyú nagyváros volt Erdélybe. Igazából mindenütt románul beszéltek, tehát én nem is tudtam jól románul, amikor oda kerültem, és hirtelen becsöppentem egy teljesen más kultúrájú közegbe. Nagyon nehéz volt alkalmazkodni, mert ott a pensiumban, ahol én felnőttem, ott mindenki magyarul beszélt. Úgy nőttem fel, hogy bizonyos koromban nem is tudatosult, hogy mi nem Magyarországon élünk, hanem Romániában. Ez később valahogy úgy tudatosult bennünk, hogy igen, mi Romániában élünk, magyarok vagyunk, de Romániában élünk. És így kerültem Temesvárra, ahol mindenki románul beszélt, és igazából hiába volt egy sok nemzetiségű város, azért elég nagy volt a nemzeti, hogy is mondjam, megkülönböztetés. És hát az egyszerű kétkezi munkás kollégáktól, román kollégáktól bizony megkaptam, hogy én magyar vagyok, menjek vissza a Kaukázusba, szóval többször ilyeneket, úgyhogy sajnos ezek nagyon nehéz évek voltak, azt kell mondanom.
És hogy került Magyarországra?
Miután elvégeztem a Műszaki Egyetemet Temesváron, úgy gondoltam, hogy hát az életemnek ezt a részét megtettem, becsülettel, hogy most akkor talán jöhetne egy olyan rész, amit én szeretnék tovább folytatni, és felvettem a kapcsolatot az itteni vezető orgona művészekkel, akik Miskolcra irányítottak, a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol akkor egy igen neves orgonatanár, Virág Endre tanár úr tanított, és így kerültem Miskolcra a Zeneművészeti Szakközépiskolába, immár felnőttként.
Hát ez nagy bátorság kellett.
Valóban nagy bátorság kellett, de azt hiszem, hogy az ember olyan fiatalon ezeket nem méri fel, akkor még él az emberben ez a kis kalandvágy, meg hogy kipróbáljon új dolgokat, és hát ugye a korábban már meglévő hajtómotor, ami korábban dolgozott bennem a zene iránt, az ugye továbbra is dolgozott és hajtott engem ebben az irányban előre.
És a reménység nem szégyenítette meg.
Így van, így van.
És hogyan került Nyíregyházára? Mert sok-sok állomáson keresztül vezetett az út ide.
Hát az, hogy ide kerültünk, ez már ugye a feleségemmel összekötött életem egy része lett. Amikor házasságot kötöttünk, utána azért elég sok helyen laktunk Gödöllőtől kezdve a Pest megyei Ócsán keresztül, és a következő állomás az Nyíregyháza volt.
Megelégedettek a mostani állapottal, lehetőségekkel?
Azt hiszem, hogy ez úgy van az ember életében, hogy mindig úgy gondolja, hogy egy picit lehetne több, mint amit elért. Másképpen nincs fejlődés talán a pálya során. Persze lehet jobban csinálni sok mindent, és úgy gondolom, hogy lehetne fejlődni. ezen a területen is, igen.
Erősen motiválni kell azokat a gyerekeket, akik a zeneiskolába érkeznek, hogy ott maradjanak és végig vigyék a céljukat. Hogyan lehet motiválni egy kicsi gyereket, hogy elkezdjen tanulni zenét, hogy abban kitartson?
Ez a legnehezebb, és ezzel igazából megmondom őszintén, hogy gillódom. Tehát épp a motiváció az a terület, amiben úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó pedagógus. Igyekszem azért a magam módján, nyilván nagyon sok dicsérettel, kisebb meglepetésekkel azért megajándékozni a gyerekeket egy-egy órán. Alapvetően úgy gondolom, hogyha nem sikerül a gyereknek meglátni a zenében a szépséget és a mindennapi játéknak a lehetőségét, és ezen belül ugye az örömhöz jutást, akkor nem fogja tovább tanulni a hangszerét, hiszen a hangszeren való tanulás az egy állandó, kitartó munkát igényel. Én magam küzdök ezekkel a dolgokkal, hát remélem, hogy azért sikerül pozitívan inspirálni ezeket a gyerekeket.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kisné dr. Mogyorósi Pálma, egyházzenész, karvezető, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatója. 12 éves korától aktívan zenél, a kóruséneklésnek meghatározó szerepe volt a pályaválasztásában. Nagy hatással volt rá Szabó Dénes, Berkesi Sándor és Karaszon Dezső munkássága. Doktori disszertációját a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekes könyvek nagy heti anyaga címmel írta. Missziójának tekinti, hogy a gregorián dallamokat minél több emberrel megismertesse. 2021-ben Nyíregyháza város önkormányzata Bencs László emléklappal ismerte el a munkáját. A riporter Sípos Brigitta.
Konkrétan emlékszem arra, hogy amikor a családunkkal esküvőkön vettünk részt, akkor azon túl, hogy milyen szép ruhája van a mennyasszonynak, engem leginkább az orgona hangja nyűgözött le. Akkor nem tehettem meg, de mindig vágyam volt, hogy fölmenjek az orgonához, és kipróbálhassam, és hát álmom volt, hogy egyszer orgonista lehessek. Hát csak részben valósult meg. Tanulhattam orgonát, de igazából úgy teljesült az álmom, hogy egy orgonista férjet kaptam ajándékba. Így aztán szinte bármikor hallhatom az orgonát. Illetve az a zene iránti szeretetem, az pedig az általános iskolai éveimhez kötődnek, ugyanis a 4-es számú általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, ma az Kodály Zoltán általános iskolának hívják itt Nyíregyházán, ami zenetagozatos iskola volt, és itt természetes közeg volt a zene, a zenélés. Itt az évek alatt egyre inkább elmélyült bennem a zene szeretete is.
Mit jelentett a kantémusz kórusban énekelni, illetve nem csak magában a nagy karban, hanem a hozzá kapcsolódó kisebb karokban is?
Óriási élmény volt akkor gyermekként is, és így visszagondolva az, hogy aztán a zenész pálya lett a választott pályám, abban nagyon meghatározó szerepe volt a kórus éneklésnek, illetve hát magának a kórus vezetőnek, Szabó Dénesnek, aki olyan példát mutatott a gyerekeknek, és így később visszagondolva pedagógusként is, pedagógus modell lett a számomra, ami bár kezdetben nem tudatosan, de aztán később visszagondolva teljes határozottsággal mondhatom, hogy a zenei pályán való elindulásomnak a kezdete ott, oda tehető vissza.
Szabó Dénes mellett még Berkesi Sándor is oktatója volt Pálmának. Mindketten nagyon meghatározó személyiségek. Milyen hatást gyakoroltak egy ifjúnak a szellemi-lelki fejlődésére, világlátására?
Hát Berkesi tanár úr személye azért volt meghatározó számomra, mert ahogy Szabó Dénes a zenei pálya felé orientált, Berkesi Tanár úr pedig az egyházzenei pálya felé. Tehát, hogy nagyon szépen egészítették ki egymást, és főiskolásként az én karvezetés tanárom Berkesi Tanár úr lett, akkor úgy szépen a maga módján elkezdte belénk csepegtetni az egyházzene iránti érdeklődést, már azzal is, hogy invitált bennünket a debreceni kántusba, hogy részt vegyünk benne énekesként, és aztán hát később kórusvezetőként is, és azt, hogy az egyházzenei pálya felé irányultam, az pedig biztos vagyok benne, hogy Berkesi tanár úrnak köszönhető, szakmailag is, emberileg is, mint református, hívő református ember, ebben nagy szerepe volt az életemben.
És a hite hozzátett valamit a pálma hitéhez, vagy érdeklődéséhez?
Bizonyára, mert a szakmai, tehát a karvezetés órákon túl, a kóruspróbákon túl, amikor őt mint embert ismerhettük meg, akkor a példája az elindította felé, hogy bár nem hívő családból származom, én is az istenkeresés útjára lépjek.
Céltudatosan indult a zenei pályája, és hát most is nagyon céltudatos ez a pálya, vagy a pályán való haradás. A doktorén dolgozatát a 16.-17. századi protestáns graduálók és liturgikus énekeskönyvek nagyheti anyagából írta. Mi vonzotta ezt a témaválasztást?
Hát akkor itt hagyom csak meg egy harmadik nevet, Karasszon Dezső nevét, aki viszont a Debreceni Egyetemen az akkor éppen meginduló egyházzenei képzésnek volt az atya és összefogója, és ő pedig még inkább szűkítette a kört, az egyházzenén belül pontosan erre a graduál irodalomra irányította a figyelmemet, és hát azt hiszem, hogy a gregorián zenével való találkozása az embernek két eredményt szülhet, vagy egy életre belívódik és elhatározza magát mellette, vagy éppen az ellenkező, talán köztes állapot nincsen. Engem akkor nagyon megragadott ez a fajta énekstílus, és aztán később még mélyebben kezdtem el vele foglalkozni, és most pedig hát egyik célom, talán nevezhetem úgy is, hogy missziós tevékenység, vagy missziós terület, hogy megismertessem minél többekkel ezt a graduál éneklést, hiszen van egy tévhit vagy téveszme ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy ez a katolikus egyháznak az éneke. Nincsenek tisztában azzal, hogy ez ugyanúgy református énekkincsünkhöz tartozik, hiszen ahogy megindult a reformáció, néhány évtizeden belül ezek az énekek, a magyar nyelvű gregorián énekek, ezek az istentisztelet szerves részét képezték elég sokáig, a 17. századig, a zellerreformáció és a puritanizmus hatására kerültek ki majd az istentiszteletből, és úgy gondolom, hogy ezeknek a emlékezetben tartása, ápolása, újra felelevenítése egyházzenészként is fontos feladatom. Úgyhogy ahol csak vagyok szolgálati helyemen, mindenütt próbálom a kórus tagjaimmal, a gyülekezettel megismertetni ezt az anyagot, úgyhogy ők is énekeik, gyakorolják, ismerkedjenek meg vele. Hát nem egyöntetű tetszés vált ki belőlük sem, ezt teljesen őszintén elmondják, és el is fogadom, de azért a tőlem telhetőt mindenütt megteszem.
És hol végez karvezetői szolgálatot?
Hát mindenütt, ahova kerültünk eddig. Ahogy én Debrecenben elvégeztem a főiskolát, Hajdúszoboszlóra kerültem tanítani, ott még zeneiskolában tanítottam, de onnan Gödöllőre vitt tovább az utunk, és ott is a gyülekezet gyermekkórusát vezettem, illetve hát alkalmi kórust is csináltam ott, amely a licistákból állt, és aztán később, amikor Nyíregyházára kerültünk, itt a gyülekezeti kórus vezetésével, illetve hát egy ökumenikus szkóla vezetésével foglalkozom, ahol hát karvezetői képesítésemet tudom leginkább hasznosítani.
Mi volt korábban az egyházhoz, vagy az egyház zenéhez való kapcsolódás?
Az egyház zenéhez való kapcsolódás. Igen, mert ahogy Debrecenben 1994-ben beindították az egyházzene szakot, akkor én csak érdeklődő voltam ott, és aztán amikor elvégeztem, akkor hiszem, hogy ezáltal is, illetve hát a szobatársak és minden más körülmény által is, Istennek egy jól előkészített útja volt ahhoz, hogy aztán a vele való találkozásra is sor kerüljön, és hát éppen most lesz 25 éve, hogy a konfirmációs fogadalmamat letettem, és miután a mennyei vőlegényemet megtaláltam, ő adott egy földi vőlegényt is, és akkor ezek ilyen szépen egymás után következtek, tervszerűen, abszolút tervszerűen. Hát
minden bizonnyal az Isten terve szerint.
Így van.
Mit jelent az, hogy egy zenész férjet kapott az Istentől ajándékba?
Hát a debreceni főiskolán ismerkedtünk meg. Ő orgonista, orgonaszakon tanult, én pedig már akkor az egyházzeneszakon, és hát elég sok kapcsolódási pontunk volt, és a találkozásokból aztán mélyebb kapcsolat és szerelem született. És hát ugye azt szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér meg, mi ezt azt hiszem, hogy meg tudnánk cáfolni, hiszen pontosan óriási előnyét érezzük annak, hogy mind a ketten zenészek vagyunk, és egymás munkáját, szolgálatait így még inkább tudjuk segíteni. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy teljesen laikus párral hogy tudnám ilyen módon, ilyen mélységekig megbeszélni a szakmai kérdéseket, problémákat, akár egy koncert kapcsán, akár bármi más dolog kapcsán.
És van-e kihívás egy ilyen házasságban, ahol mind a két fél hasonló beállítottságú, vagy azonos érdeklődésű és területen dolgozik?
Hát talán akkor lenne kihívás, ha mind a ketten orgonisták lennénk, vagy mind a ketten karvezetők. Így pont azt hiszem, hogy kiegyenlítődik a dolog, mert egymás területén nem vagyunk egymás riválisai, viszont a másik oldalt éppen hozzá tudjuk tenni azt a pluszt a másiknak a területéhez, ami azt hiszem, hogy szükséges, és csak emel a dolgon.
Mit jelent egy zenész számára a gyülekezet éneklés, egy Isten tiszteleten, Biblia órán, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalmon?
Ha azt veszem, hogy gyülekezeti éneklés, akkor igyekszem mindig nem zenészként részt venni egy gyülekezeti éneklésben, hanem gyülekezeti tagként, és így én hiszem, hogy ugyanazt jelenti, mint minden gyülekezeti tagnak, az Isten tiszteletbe való szerves bekapcsolódásnak a lehetőségét, az Istennel való párbeszédnek egy módjának a megélését. Ugyanakkor természetesen nem tudom kizárni a zenész voltomat is, és hát kritikus füllel hallgatom mindig a gyülekezet, vagy éppen az adott gyülekezetnek az éneklését, ahol éppen részt veszek az Isten tiszteleten, és ez inspirál, és tovább vezet arra, hogy hogyan lehetne még jobbá, még elevenebbé tenni a gyülekezeti éneklést. Úgyhogy amikor lehetőségem van rá, akkor a saját gyülekezetemben éneket tanítok, és hát nem feltétlenül az eddigi jól begyakorolt és már szeretett és berögzült énekeket javítani, hanem inkább az új énekeken keresztül mintát adni, hogy a már jól tudott énekeket is lehet mozgalmasabban, elevenebben, lendületesebben énekelni.
Hogyan lehet javítani a gyülekezeti éneklésünkön?
A mostani gyülekezeti éneklésünk sok mindentől függ. Függ az adott gyülekezet tradíciójától, hogy hogyan kapták már ők az elődöktől ezt a gyülekezeti éneklést, ez tempóra vonatkozik elsősorban. Javítani úgy lehet, hogy talán ezt nem is kívülről, hanem belülről kell ezt az igényt támasztani, hogy ne csak egy átvezető rész legyen ez az Isten tisztelet bizonyos elemei között, hanem tudatosítsa minden gyülekezeti tag a saját magában, hogy ez az ő valóban az aktív bekapcsolódása lehet az Isten tiszteletbe, illetve, hogy amikor énekel, akkor ugye hát sokszor idézett mondás szerint kétszeresen imádkozik valaki, és azt ugyanúgy nem mindegy, hogy hogyan teszi, mint ahogyan a szóbeli imádságát hangosan vagy magában végzi, vagy egyéb elemeit az Isten tiszteletnek, akár a lelkész, akár a gyülekezeti tag hozzáteszi.
És hát nem csak egy belső hitvallás, hanem egy külső bizonságtétel is. Mi másképp hallgatjuk magunkat, mint ahogyan a kívülállók hallgatnak bennünket. Ezért nem mindegy az éneklésünknek a módja, a ritmusa, a hangulata.
Igen, és hát mindegyik éneknek megvan a saját karaktere, ami hát sokszor vagy visszaveti, vagy pedig hát óriási tud segíteni rajta, vagy emelni rajta, hogyha egy picit a tempóban mozdítunk rajta, és már elevenebb lesz az éneklés, a szöveg is sokkal látható tud lenni, és akár kifelé való sugárzása, akár befelé sugárzása az ember saját maga számára is sokkal intenzívebben tudja megélni.
Ha lemaradtak volna adásunkról, újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Munkatársam Sípos Brigitta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!